Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 10. fejezete, és a 40-től a 42. versig. Belolvasom ezt a részt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki profétát fogad be azért, mert proféta, az a proféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki ednek, akár a legkisebbnek, és azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Tehát ebből az rövid evangéliumi részből most főleg erre a két mondatra fogunk fókuszálni. Aki profétát fogad be azért, mert proféta, az a proféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. Tehát beszélni fogunk, mit jelent a bibliai értelemben a proféta szó, az igaz ember vagy a jutalom. Proféta Istentől meghívott személy, aki Isten akaratát közvetíti. A szó a görög profanai, vagyis valakinek a színe előtt szólni, vagy valaki helyett szólni szóból származik. A proféta más nevei látó, mivel gyakran látomásban, extázisban kapja a közlendőket, Isten angyala vagy hírnöke, Isten szolgája, Isten embere, pásztor, őr, őrszem, vizsgáló. A proféta Isten szája és tolmácsa, amint az Úr mondta Mózesnek, Áron fog beszélni helyetted a néphez, és a te szád lesz. És íme én téged a fáraó istenévé tettelek, és Áron a testvéred lesz a te profétád. Te mondod el neki mindazt, amit parancsolok neked. A proféta Isten igéjének kihirdetője az emberek felé, akik vagy nem képesek, vagy nem méltók hallani Istent. Ezt így Szent Ágoston fogalmazta meg. A proféta általában férfi, de vannak proféta asszonyok is. A proféták által adott legfontosabb üzenetek a megtérésre és a messiás eljöveteléről szólnak, és az új szövetségben teljesednek be. Akit Isten nem küldött, és mégis profétaként lép föl, az a hamis proféta. Ehhez még majd visszatérünk a későbbiekben. Az Ószövetségben a proféták sorozat elsősorban az ősidőkben Mózes, továbbá Miriam, Mózes nővére, a 70 férfi és Józsué, a bírák korában Debóra, a proféta férfi Gedeon idejében, Isten embere, Héli főpap idejében, Sámuel, a proféták csapata, továbbá a királyok korában, Dávid idejében Gád és Nátán, Salamon idejében Achia, Roboám idejében Semeja, Jeroboám idejében Isten férfia, Bása idejében Jehu, Ásza idejében pedig Hanani. Jozafát idejében Hananni fia Jehu, Illés, Mikeás, Elizeus. A proféta tanítványok Bételben, Jerikóban és Gilgalban. S az író proféták időrendben Ámosz, Ozeás, Izaiás, Mikeás, Náhum, Szofoniás, Habakuk, Abdiás, Jeremiás, Báruk, a fogság alatt Ezekiel, Dániel, a fogság után Aggeus, Zakariás, Abdiás, Joel, Malakiás. Szent Ágostontól származik a nagy és kis proféták megkülönböztetése. A profétai könyvek nagysága szerint hívjuk őket kis vagy nagy profétáknak. A négy nagy proféta, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel, a többi 12 a kis proféták. Az utolsó proféta keresztelő Szent János. Az Új Szövetségben legtöbbször Izaiást idézi. Olykor név nélkül is, de előfordul Jeremiás, Dániel és Jónás. Ámosz, Mikeás, Habakuk és Zakariás név nélkül fordul elő az Új Szövetségben. Profétaként szerepel Hénok Illés, Sámuel, Dávid, sőt Péter apostol második levele szerint Bileám is. E tágabb értelemben Tituszhoz írt levélben Epimenidész pogány költőt a krétaiak profétájának nevezi. A gyermekség történetben profétaként jelenik meg Erzsébet és Zakariás, aki eltelt Szentlélekkel és így jövendölt, és Anna proféta asszony. Keresztelő Szent Jánost már az apja a magasságos profétájának nevezte. A nép és a zsidó vezetők profétát láttak vagy sejtettek benne. Jézus azt mondta róla, hogy nagyobb, mint proféta, és Illéssel azonosította. Kedves testvéreim, a mai hittanóra szüneteiben orgona zenét fogunk hallgatni. Jézus maga mondta magát prófétának. Kortársa is prófétának tekintették, erről nem egy helyen tanúságot tesz a Szentírás, főleg az Új Szövetség. Például az apostolok cselekedeteiben 3.22-ben olvassuk, Mózes ezt mondta, az Úr, ami Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond, majd nektek. Tehát itt Péter apostol kifejezetten Jézusra vonatkoztatja a szót, a második törvény könyvre hivatkozik, és Jézusra mégpedig azért, hogy Jézus profétaságát egyszer s mint messiási küldetése kereteibe is beillesse. A küldetésben, melyet Jézus az egyháznak átadott, a profétai küldetés is benne foglaltatik, elsősorban a tanításban. Ahogy említettem, vannak általában ugye proféta férfiakról olvasunk, de vannak a Szentírásban proféta asszonyok is. Az Ószövetségben például Miriam, Debóra, Jozia király idejében Hulda proféta asszony. A templomban talált törvénykönyvekről kérdezte például az urat. A hivatásos profétákkal együtt Noadja proféta asszony is törbe akarta csalni Nehemiást. Ezekiel, amikor népe leányai ellen jövendölt, valószínűleg hamis prófétaasszonyoknak tekintette őket. A rabbik prófétaasszonynak tartották Sárát, Annát vagy Hannát, Sámuel édesanyját, továbbá Abigailt és Eszter királynőt is. Az új szövetségben Fánuel leányát, Annát, Lukács profétaasszonynak mondja, aki a lélek kinyilatkoztatásából tudta, hogy a gyermek Jézus a messiás. Az apostolok cselekedeteiben 21.9-ben Fülöp diakónusnak volt 4 lánya, akik profétáltak. Szólunk még a hamis vagy álprofétákról, vagy pseudoprofétákról. Ezek profétaként föllépő emberek, akiknek vagy nincs küldetésük az igaz Istentől, illetve küldetésüket hazugsággal teljesítik, vagy hamis istenségről profétálnak. Hamis proféta megkülönböztetendő, tehát megkülönböztetendő a saját nevében beszélő tévtanítóról van szó. Izrael törvényét végigkísérik a hamis proféták, mint az igaz proféta ellenfelei, akik mindig azt hirdették, amit a hatalmasok vártak tőlük. Mózes törvénye halálbüntetéssel sújtja az álprofétát, aki arról ismerhető fel, hogy az általa hirdetett jövendőlés nem valósul meg. Az emberek nagyon óvatosak voltak a profétáktól, mert nem lehetett rögtön felismerni, hogy tényleg az Úr emberéről van szó, vagy pedig szélhámosról, aki csak magát hirdette és a középpontba akart kerülni. Mert gyakran és sokan az elragadtatott állapotot, az extázist csak színlelték. Illés, az igaz proféta, egyedül marad Bál 450 hamis profétájával szemben. Izaiás részességgel vádolja a hamis profétákat, Jeremiás pedig hazugsággal, akikben nincs Isten szava, és a hazugság nevében jövendőlnek. Jeruzsálem elpusztult, mert az hamis profétái nem tárták föl a vétkeket, becsapták és félrevezették a népet. Ezekkel a babiloni fogságban hallja az Úr szavát, az álproféták és álproféta nők ellen. Ezt olvassuk, főleg a 13. fejezetben. Látomásuk, csalás, jövendőlésük, hazugság, amikor ezt mondják, az Úr mondja, hiszen az Úr nem küldte őket. Szofoniás Jeruzsálemet lázadó és tisztátalan városnak látja, melyben a fő emberek ordító oroszlánok, bíráik farkasok, profétáik fenhéjázók és gonosztevők. A beteljesedés napján az Úr kiírtja országából a bálványokat és az álprofétákat és a tisztátalanság lelkét. Jézus Krisztus figyelmezteti tanítványait, hogy óvakodjanak a hamis profétáktól, akik báránybőrben jönnek, de belül ragadozó farkasok. Eszkatologikus beszédében a végső idők jeléül adja, hogy hamis proféták és hamis Krisztussal fognak föllépni. Szent János inti a hívőket, hogy ne higgyenek minden léleknek, mert sok álproféta támad a világban. Az idők végén egy különösen veszélyes hamis proféta fog föllépni, akit Krisztus a vadállattal együtt a tüzes tóba vetett. A hivatalos Izrael Jézust hamis profétának tekintette. Második János Pál pápa szerint a 20. századot később majd úgy fogják látni, mint az élet elleni drasztikus támadások korszakát, háborúk megszakítatlan sorozatát és ártatlan emberi életek gyilkolását. A hamis proféták és a hamis tanítók elérték a lehető legnagyobb sikert. A proféta tanítványok vagy proféta fiakról szólok még a most a néhány mondat erejéig. A szó a proféták rendjébe tartozásra utal, hasonlóan az ember fia és az Isten fia kifejezésre. A Királyok második könyvében a proféta tanítványok valószínűleg olyan proféták közül való emberek, akik külön közösségekbe tömörültek. Ezek a proféta fiak valódi közösséget alkottak, melyet olykor helytelenül proféta iskolának neveznek. Vezetőjüket uruknak és atyuknak szólították, együtt laktak és alamizsnából éltek. Szőr vagy zsákruhákról és bőrövükről, továbbá egy homlokukon viselt jelről lehetett őket fölismerni, illetve annak a sebnek a helyéről, melyet extázisban ejtettek magukon. Ilyen közösségekre azonban csak Sámuel, Illés, Elizeus proféták és Aháb király idejéből találunk utalásokat. Valószínűleg a kultusszal voltak kapcsolatban, annál inkább, mivel szentélyekhez kötődtek. Például Gibea, Ráma, Bétel, Gilgal, egy régi zarándokhely, vagy Jerikó és Szamáriához kötődtek. Ha Isten lelke leszáll rájuk, a proféta tanítványok profétálnak, azaz úgy viselkednek, mint akik az Isten hatalmában vannak, más emberré válnak, rendellenes pszichikai állapotba kerülnek. Ez vég nélkül ismételt felkiáltásokban, felszólításokban, taglejtésekben, ritmikus mozdulatokban vagy táncokban nyilvánult meg. Mindenhez járult még a hangszerek kísérete. Ez az állapot egészen az elragadtatásig, illetve az örjöngésig fokozódhatott, és másokra is átragadt. Olykor karddal vagy láncsával is bevagdosták magukat, míg a vérük ki nem serkent. Letépték magukról a ruhát, vagy ájulásba estek. Sámuel idejében úgy látszik, mintha szorgalmazták volna az Izrael hagyomány hordozóinak tevékenységét. Amikor Saul üldözte, akkor Dávid hozzájuk menekült. Később Illés és Elizeus vezetésével kivetették részüket a Bál kultuszra és Aháb háza elleni harcból, ezért Omri dinasztiája írtotta őket. Egyikük Elizeus utasítására fölkelésre buzdította az Omridák ellen, és fölkente Jehut királynak. Így a proféta tanítványok hozzájárultak ahhoz, hogy Izraelben fennmaradt a Jahve vallás, és hogy a kánoáni vallás hatása nem érvényesült. Nagy proféták a hagyományos szóhasználatban Izaiás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel. A mai egzegézis azonban Dánielt inkább az apokaliptikusok közé számítja. A zsidó kánonban sem a proféták sorába tartozik Dániel proféta könyve, hanem az írások egyike. A kis proféták, vagyis azok a proféták, akiktől kis terjedelmű írások maradtak fenn, tehát a kis proféták nem a hatásukra, illetve a szerepükre vonatkozik ez a kis jelző, hanem hogy milyen terjedelmű művük maradt meg a Szentírásban. Tehát a kis proféták név szerint, ugye ez megnevezés, ahogy említettem, Szent Ágostontól ered, és Sirák fia könyve 49.10 és a görög egyházatják a 12 proféta néven említik. Abdiást, Aggeust, Ámoszt, Habakukot, Joelt, Jónást, Malakiást, Mikeást, Náhumot, Ozeást, Szofoniást és Zakariást. Könyveiket aránylag korán egy tekercsre írták, mivel a kis proféták könyveinek gyűjteménye több évszázadot ölel fel, az üdvösség történet, valamint Izrael ősi szokásai és története szempontjából igen jelentős ismeretforrás. Kedves testvéreknek megemlítem, hogy aki szeretne az elhangzottakhoz hozzászólni, kiegészíteni, úgy eddig a profétákról, beszéltünk, és a hittanóra vége felé még az igaz ember kifejezésről fogunk beszélni. Megtehetik ezt a 061-374-0904-es telefonszámon, addig is tartsunk ki szünetet. Kedves testvérünket köszönthetjük a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Beáta vagyok Budapestről, és örülök, amikor a mi telefonszámunkon tetszik lenni, mert azért a külföldre nem mer az ember telefonálni, vagy drága. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint is úgy van-e, hogy a régi időkben a proféták voltak, szóval, és többen, sokkal többen, mint manapság. Manapság inkább ezeket a látnokokat hallja az ember. Vannak nagyobb látnokok, meg kisebb látnokok, meg ilyen látnoki helyek, ahova a szűzanya megjelent. És hogy a kettő azért hasonlít az én fejembe, vagy hogy mondjam, a szívembe, mert mindegyik valamit jósol is, és azért, és jóra int. És azt szeretném megkérdezni, és az is érdekes, hogy a proféták között, ugye, hogy tetszett is mondani, többségben vannak a férfiak. A látnokok között meg többségben vannak a nők. Hogy ez minek tulajdonítható? Hogy ez idegrendszerünknek a gyengeségéből adódik, hogy hát újabban nagyon sok ilyen látnok van, vagy pedig a végidőkre vonatkozik, ami hát kicsit félelmetes számomra. Ezeket szerettem volna megkérdezni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönjük szépen, kedves Beátának. Nagyon érdekes témát természetesen vetett fel, és tudnunk kell először is egy lényeges dolgot, hogy a Dei Verbum, vagyis a második vatikáni zsinat tanítása szerint a hivatalos kinyilatkoztatás befejeződött az utolsó apostol halálával. Tehát nyilvános, tehát mindenkire vonatkozó kinyilatkoztatás már nem kell várnunk. Tehát amit Isten tudtára akart adni az embereknek, amit fontosnak tartott, azt már kinyilatkoztatta. Tehát ugye amikor, ugye azt a szót halljuk, hogy proféták, a mindennapos szóhasználatban gyakran, mintha összekevernénk valami jóssal vagy jövendő mondóval, de hogyha jól figyeltek a kedves testvérek, az elhangzottakból kiderült, hogy ezek a proféták, akikről szó van a Bibliában, elsősorban nem az volt a feladatuk, hogy jövőbe lássanak, és hogy azt mondják, hogy mit hoz majd a jövő, hanem elsősorban Isten szavát tolmácsolták az embereknek, Isten akaratát abban az adott helyzetben, akik fölismerték az idő jeleit az adott korszakban, és természetesen Isten küldte őket, hanem hamis profétákról volt szó természetesen, akkor ezeket fölismerték, és tehát Isten szájának, vagy Isten szavának is szokták őket tehát nevezni. Tehát elsősorban nem az volt a feladatuk a profétáknak, hogy halljuk a Biblia értelembe, hogy jövőbe lássanak, hanem abban azt az adott helyzetet helyesen értelmezzék. Tehát valahogy itt tudnak válaszolni a kedves testvérünknek a kérdésére. Tehát proféta nem elsősorban jövendő mondó, hanem Isten embere, aki az adott helyzetet helyesen értelmezi és fölismeri Isten akarata szerint. Az idézett szentírási részben azt olvastuk, hogy az, aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az az igaz ember jutalmában részesül. Most szeretnék kicsit időzni az igaz ember kifejezésénél. Általános értelemben a másoknak nem ártó, törvénytisztelő és megtartó, jó cselekvő ember. Szoros értelemben az Isten törvényeihez igazodó, felelős erkölcsi személy, akinek lelkiismerete megegyezik az objektív erkölcsi renddel, és ennek eredményeként ontológiailag is igazzá válik. A Szentírásban az Ószövetség erkölcsiségének eszménye az igaz ember, akiről főként a bölcsességi könyvek tanítanak. Noé azért menekült meg a vízözönből, mert az igaz ember is tökéletes volt a nemzedékében. Ábrahám hitével és engedelmességével bizonyult igaznak, és tudta, hogy Isten nem pusztítja el az igaz embert a gonosszal együtt. Ezért merte kérni Szodoma lakóinak életét 40, 30, 20, 10 igaz emberért. A 15. Zsoltár szerint az igaz ember bűn nélkül él, a jót teszi, szívében az igazságot forgatja, rágalom nem hagyja el ajkát. Barátjának nem okoz szenvedést, embertársát nem gyalázza, a gonoszt semmibe veszi, tiszteli az istenfélőt, esküjét meg nem szegi, még ha kárát is látja, a pénzét uzsorára nem adja, és nem hagyja magát megvesztegetni. Az igaz ember útmutatója és bölcsességre nevelője a törvény, mely megőrzés biztosítja számára a szövetség Istenének oltalmát. Ezekielnél az Úr mindenkit személyes felelősségére figyelmeztet, és felsorolja az igaz ember tulajdonságait. Megtartja a törvényt, és az igazsághoz szabja tetteit, nem eszik a hegyeken, és nem emeli tekintetét Izrael házának bálványaira, nem vétkezik embertársa feleségével, nem közeledik tisztolása idején asszonyhoz, senkit nem nyom el, visszaadja az adósnak az állagot, semmit sem vesz el erőszakkal, kenyerét megosztja az éhezővel, felruházza mezítelent, nem kölcsönöz uzsorakamatra és nem fogad el ráadást, tartózkodik a rossztól, igazságosan ítél az emberek között, a törvényeimhez ragaszkodik, és hűségesen megtartja parancsaimat, az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad. A bölcsek tapasztalata szerint az Úr kiszabadítja az igaz embert minden veszedelemből. Győzelmet ad neki ellenségeivel szemben, megáldja, ezért olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, virul, mint a pálma, és gyarapszik, mint a Libanon cédrusa. Része lesz a Messiás országában, és Isten a végső időkben dicsőséggel koronázza őt. Tobiás könyve és Jób könyve azt a fájdalmas kérdést boncolgatja, hogy az igaz embert miért érik csapások. Az Új Szövetségben Keresztelő János szülei Zakariás és Erzsébet személyét a legnagyobb elismerés övezi, miszerint mindketten igazak voltak. József, mert igaz ember volt, áldott állapotban lévő jegyesét Máriát titokban akarta elbocsátani. Az ak Simeon is istenfélő és igaz ember volt. Jézus már a hegyi beszédben figyelmeztet, hogy tanítványai ne úgy legyenek igaz emberek, mint az írástudók és a farizeusok, akik színlelt és különleges igazságukkal nem mennek be a mennyek országába. Ő maga Isten igazságával adott példát övéinek. A pogán százados a megfeszítettben fölismerte, ez az ember valóban igaz volt. Az apostoli egyház erkölcsi élete a Krisztus igazság szellemében folyt. Szent Pál józan, igaz és jámbor életre buzdít. Az igaz ember a hitből él, olvassuk a rómaiakhoz írt levélben. A szóhasználatban az igaz ember eszményét fölváltotta a szent ember. Szent János az utolsó időkig érvényes programként mondja, aki igaz ember, legyen még igazabb. És végül röviden a jutalomról, és ezt még majd folytatnánk majd a következő hittanórán. Szóhasználatért, fáradtságért, szolgasságért, fáradtságért vagy érdemét járó anyagi vagy erkölcsi elismerésről van szó, amikor jutalomról beszélünk, mert az erkölcsi rendben az igazságosság követelménye. Ennek értelmében minden jó elnyeri jutalmát, és minden rossz a büntetését. Továbbá érthetjük akár a Szentírásban is jutalmat, mint egy versenyszámnak a díját. A Szentírásban főként koszorú vagy pálma jelképezi a jutalmat. Ezeket a gondolatokat majd a következő hittanórán szeretném folytatni, most már nem kezdeném el ezt az új témát, hiszen rövidesen befejeződik a hittanórára szánt időnk. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét, köszönöm Csaba Zsolt önkéntes technikusnak itt Budapesten a műszaki szolgálatot, Lépes Lóránt atyát hallották, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.